Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, január elején az OVB két vezetője, az ügyvezető és az értékesítési igazgató vannak itt a stúdióban, Pap Ádám és Pót Viktor. Régen beszélgettünk, tavaly beszélgettünk, hát a tavaly évet érdemes is most itt lezárnunk 25 elején. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az OVB-nél hogyan látják, a szakértők hogyan látjátok ti az elmúlt évet, hogyan értékelitek. Viktor?
Ha most pénzügyi piac szempontjából nézzük, akkor a 2024-es év azon szempontból nagyon jó volt, hogy nagyon sok pénzt lehetett vele keresni annak, aki befektetett, akinek volt miből. Ha a világ legnagyobb gazdasága még mindig az Egyesült Államok, nagyjából a világgazdaság egy negyedét teszi ki. Ennek a legnagyobb részvényindexével több mint 20%-ot lehetett keresni, de két év alatt megnéztem, hogy nominálisan 53%-ot lehetett keresni az amerikai részvénybefektetésekkel, hogyha az S&P 500-as indexet nézzük. 90-es éveknek a vége óta nem volt ilyen egyébként. Úgyhogy nagyon sokan sokat tudtak keresni, ha befektettek és tudatosak voltak a pénzügyekben.
Itthon?
Itthon egyébként a magyar részvényindex
az több... Az sem ment rosszul. Igen.
Nem, sőt, a világ egyik legjobban teljesítő tőzsdének számíthatjuk, mert 30% körüli hozamot volt képes produkálni a BUX Index, és ebben ugye az OTP az 37%-os hozamot termelt azoknak, akik beszálltak egy évvel ezelőtt.
Igen, szokták mondani, hogy ez a 4-5, ez elviszi, a 4-5 nagy, abszolút. Az elviszi, igen, tehát ez önmagában a gazdaság teljesítő képességéről, ugye, vagy hatékonyságáról, vagy növekedéséről nem ad pontos képet. Tehát a kettő az eltérhet egymástól, vagy eltér egymástól.
Igen, tehát a tőzsdének az lenne a lényege, hogy ugye ott a vállalatoknak az értékeltségét mutatja, tehát hogy a jövőben milyen profitokra, eredményekre lesznek képesek, és valóban, ahogy mondod, itt nálunk azért van 3-4 olyan nagy vállalat, amik, hogyha rendkívül jól teljesítenek,
elviszi
akkor...
Elviszi a tejföld, hogy szokták mondani. Oké. Okay. Jó, akkor egy picit még a 24-et, és aztán 25-re majd kíváncsi vagyok, hogy mit mondatok. Ádám?
Tényleg nem volt rossz az év ugye a befektetési piacokon. Ugye mi a másik oldalon megtakarításokkal foglalkozunk. Ugye azt látjuk, hogy aki befektetett, az valóban jól járt, szép hozamokat tudott elérni. De ami nagyon ment még tavaly, hogy az emberek elkezdtek odafigyelni egy picit a pénzükre, hogy mire költenek, elkezdtek spórolni, és pénzügyi területen is. Mi ezt kicsit úgy fogalmaztuk meg, így a pénzügyi rezicsökkentés, hogy ez egyre inkább előtérbe került, az emberek odafigyeltek, hogy milyen biztosítást fizetnek, mennyit fizetnek érte. Itt volt egy lakásbiztosítási kampányunk, ennek ez volt egyik legnagyobb hozadéka, bankszámlákat elkezdték váltani az emberek, ugye most lesz igazán érdekes, amikor kezdik a bankok áthárítani a tranzakciós illetéket, tehát megnézték azt, hogy hol tudnak spórolni a pénzügyeiken. Tehát ez volt a másik nagy jellemzője 2024-nek.
Igen, erről már nagyon sokat, ti is nagyon sokat beszéltetek az elmúlt években itt ebben a stúdióban, és ezt a fajta pénzügyi edukációt hangsúlyozott, a pénzügyi tudatosságot számon kérve az embereken, a családokon is, most a szó jó értelmében. És ez látszik, mert egy-két területen, akár csak a kötelező gépjármű biztosításnál már nagyon rajta voltunk a szeren az elmúlt években, vagy évtizedben. És akkor most látszik az is, hogy ezeken az általad felsorolt dolgokon is már tudatosabban bíbelődünk?
Én azt gondolom, hogy igen, látszik. Tehát nem egy óriási ugrásról beszélünk, de egyre inkább tudatosabbak az emberek, egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy ez is egy szolgáltatás, tehát ezek pénzügyi szolgáltatások, ahol megnézhetik, hogy van-e jobb a piacon. És hát igazából ez az inflációs környezet, amiben benne vagyunk, ez rá is kényszeríti az embereket. Tehát igen, tudatosabban megnéz. Már nem mindegy, hogy hány ezer forintot fizetünk, mert mindenfélért számít.
Hát igen, meg most már azért jogszabályok is afelé nyomják a szolgáltatókat, a pénzügyi szolgáltatókat is, hogy egyre egyszerűbben, egyre korrektebben tájékoztassanak bennünket, és annyit mondjuk meg, annyit mondjátok annyiféle helyen és csatornán, hogy az emberek most már hajlamosak megnézni évvégén, és már kapnak is ilyen elszámolást, azt várjuk is most, hogy a bankoktól év elején kell, január 31-ig, ugye ezt a fajta elszámolást.
Pontosan, tehát a bankok megkapni. Ki fogják küldeni, hogy mennyibe kerül egy bankszámla.
És akkor az ember ezzel szembesül. Ezt láttátok, ezt tapasztaltátok, erre hogyan reagált az OVB?
A pénzügyi tanácsadóknak a legfontosabb szerepe, hogy egy kicsit edukálja azt az ügyfél réteget, akinek nem ez a mindennapi munkája. Úgyhogy szerintem foglalkoztunk nagyon sokat ezzel a részével, tehát az alapvető pénzügyi ismeretek edukációjával, és nyilván itt van egy széles tanácsadói, pénzügyi tanácsadói hátterünk, egy bázisunk, akik eljutnak a lakossági ügyfelekhez. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt. Ami emellett fontos, hogy részt vettünk például ebben az már említett lakásbiztosítási kampányban, ahogy Ádám mondta, igen, én is egyértelműen azt tapasztalom, hogy tudatosabbak az ügyfelek, ha a pénzügyekről beszélünk, és pont azért, mert egy olyan inflációs környezet volt az elmúlt időszakban, ami az átlag embereket igenis spórolásra készteti és kényszeríti. Úgyhogy, hogyha erről az oldalról nézzük, akkor felértékelődőben van a pénzügyi tanácsadóknak a szerepe a következő időszakban itthon. Ahogy említettem, most én a befektetési oldallal kezdtem, ha nagyon globálisan, általánosan nézzük a képet, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy aki tudatosan dönt és döntött az elmúlt években, az azért jól járt összességében. Tehát nagyon-nagyon fontos ezt tudom csak hangsúlyozni, hogy tudatosnak kell lennünk a következő időszakban is, hogyha nem hozzuk meg tudatosan a döntéseinket, akkor veszíteni fogunk.
Itt érdekel az, hogy egy tanácsadótól leülni és beszélgetni, hogy az átlagember mit kérdez, és mi az az átlagos összeg, amiben az emberek gondolkoznak, milyen kérdéseik vannak, annyiféle hír és annyiféle csatorna talál el minket, és most azért olyan érdekes és izgalmas új instrumentumok is mentek nagyon nagyot, és mentek a hagyományosok, a klasszikusok is nagyon nagyot, hogy az ember tényleg, ha olyan szerencsés helyzetben van, hogy befektetni való pénze van, akkor sokféle lehetőség nyílik meg el. Tehát nyilván nagyon sok információ, új információra is szükség van.
Mi évek óta például mondogatjuk, hogy az a sok ezer milliárd forint, ami a bankszámlákon ül, az rossz helyen van, pláne hogyha ekkora infláció van, hiszen gondoljunk bele, hogyha csak mondjuk pár évvel ezelőtt még volt egy közel 20% infláció, rendben, hogy most már egy jó pályára álltunk, de azért így is egy ilyen 5% körül inflációról minimum tudunk beszélni. Ha a számlámon van csak 1 millió forint, akkor annak vonjam el az 5%-át a vásárlóértékből, az ugye 50 ezer forint lesz, annyival egészen biztos, hogy kevesebbet fogok tudni költeni, ha nem csinálok semmit. Úgyhogy a kérdésedre egyébként a válasz nehéz megmondani, de az emberek általában arra kíváncsiak, hogy te hogy csinálnád, neked miben van a pénzed. Viszont ami talán ennél fontosabb, hogy ők mindenféleképpen nagy hozamot szeretnének elérni kis kockázat mellett.
Ez a legnehezebb.
Igen, így van. Úgyhogy tényleg ezért csak ezt tudom hangsúlyozni, hogy ezért fontos, hogy az emberek megfogadják a jó tanácsokat, hogy meg tudják nézni, hogy kire bízzák rá egyáltalán. Talán a rendesen az otthoni pénzügyeiket, mert ez egy nagyon fontos dolog a mindennapi életben, és nem mindig feltétlen azt lássuk meg, amiről a hírek szólnak szerintem, tehát nagyon sokat hallunk arról, hogy mivel lehetett például bitcoin a 120%-ot keresni, nagyon jó, viszont a mai napig szerintem senki a világon nem tudja megmondani, hogy mi is ennek pontosan az ére, meg az értéke, illetve az ára. És egy befektetésnél a legeslegfontosabb dolog, hogy milyen áron szállok be. Úgyhogy a Trend FM-et érdemes hallgatni, de a trendekkel nem kell mindig együtt gondolkodni, hogyha befektetésekről pénzekről
beszél. Vagy hát, amit szintén nagyon sokszor mondtok el ti is, és más szakértők is, hogy nem szabad most 2 hónapot, 3 hónapot, 1 évet egy befektetés szempontjából vizsgálni. Persze lehet, de a hosszú távban kell gondolkozni.
Hát az elmúlt évek tényleg arról szóltak, hogy gyakorlatilag mindenki pénzt tudott keresni. Megnéztem, hogy annyira kevés eszközosztályon lehetett pénzt veszíteni 2024-ben, és ez mindig azért veszélyes, mert akkor én
az ember azt gondolhatja, hogy ez jövőre is így lesz.
De nem lesz mindig így.
Persze.
Lehet, hogy 25 még épp jó lesz, de nem lesz mindig így. Most már gyakorlatilag 10 éve folyamatosan pénzt lehetett mindennel keresni, de megint csak aki nem volt tudatos, és mondjuk a számlán hagyta a pénzét, akár csak az 1 milliót, a forint például az euróhoz képest 10%-ot gyengült a tavaly évben, dollárhoz képest 15%-ot volt egy infláció, szóval ezért kell foglalkozni ezzel, és igenis valahova be kell fektetni a pénzünket.
Visszatérve egyébként, hogy valahova be kell fektetni a pénzt, azért a legfontosabb az, hogy ne egy dologra tegyük.
Akkor mehetünk
a kaszinóba is, és mindent felrakunk a pirosra. Igen. Tehát ugye szakszóval diversifikáció, kockázatok vannak. Azért, hogyha nézzük a világgazdaságot, vagy a világpolitikát, ugye mindenki azt mondja, hogy hát ez most a bizonytalanság időszaka lesz. Ugye Trump lett az elnök, nagyon örültek a tőzsdék, de Trumpnak az a legnagyobb jellemzője, hogy kiszámíthatatlan. Nem tudjuk, mi fog történni. Tehát kockázatos egy eszközbe betenni a pénzt, mindennek megvan a helye, még az állampapírnak is, a részvényeknek is, kötvényeknek is, biztosításoknak is. Szépen tegyük be mindenhova, fektessük be mindenképpen, mert különben el fogjuk veszíteni az értékét a pénzünknek, de azért legyünk óvatosak, senki nem látja a varázsgömböt, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz. Vannak nagy mellénnyel magabiztos elemzők, senki nem tudja, ilyen nincs, nem lehet megmondani. Úgyhogy a diversifikáció szépen osszuk el, tegyünk ide is, oda is, spóroljunk. Tehát ez a
pirosra is, feketére is, nullára is.
És a nullára nagyon fontos, igen. De de valóban, tehát ez talán ez a legfontosabb üzenet.
Az ügyfelek preferenciái hogyan változnak? Azon túl értem, ne legyen kockázat, vagy minimális legyen, és legyen iszonyatos nagy haszon.
Én tényleg főként tőkepiaci szempontból beszélek, de itt Ádám tán az OFOB és teljes termékportfóliónkat nézve meg említett már pár dolgot. Szóval a preferenciák azok, ahogy én ezt látom, hogy ugye nagyon sokan és gyorsan mindenféle hírhez hozzáférünk ma már, ez nem volt jellemző 20-30-40 évvel ezelőtt. Éppen ezért például akár csak egy befektetésnél nagyon gyorsan eltűnnek azok az előnyök egy jó befektetőnek, egy jó alapkezelőnek, egy jó elemzőháznak, ami korábban megvoltak. Itt most nem akarok annyira részletesen belemenni, de a lényeg, hogyha van egy módszertanod, ami nagyon jól működik, és biztosan tudsz vele pénzt keresni befektetéssel, akkor régebben hosszabb idő telt el, mire erre sokan rájöttek. Tehát sok ideig lehetett kihasználni az okos tanácsokat. Szóval ma már sokkal gyorsabban kell reagálni mindenre. És ez lesz nekünk is a jövő, hogy milyen gyorsan tudunk gyakorlatilag mindig megtalálni azokat a legmegfelelőbb, legoptimálisabb termékmegoldásokat az embereknek, amelyekre nekik szükség van, mert nincs sok időn gondolkozni azon, hogy egy bankszámlát egy nullás költséggel gyorsan le kellett cserélni, vagy nem, nincs idő ezen gondolkozni.
Na, de segít a mesterséges intelligencia, mint amin mindenki segít, és minden területen segít. Kíváncsi is lettem volna arra, hogy egyébként ezt hogy használtok. Digitalizáció, mesterséges intelligencia, ez hogy épül be az OFAB napi működésébe, és ezt a fajta gyorsaságot, ezt rugalmasságot, hatékonyságot hogy segíti?
Rengeteg információ áll már rendelkezésre. Tehát nem az van, mint régen, mint pár száz évvel ezelőtt, hogy az írástudók birtokolták a tudást, a könyvekben volt benne, és ez adott egy óriási előny. Ma ott az internet, mindenki hozzáfér az információhoz, sokkal inkább azon múlik, hogy ezt hogyan tudjuk értelmezni, föl tudjuk-e dolgozni azt a sok információt. Itt a mesterséges intelligencia, ez is egy ilyen nagy trend most, hogy mindenki ebbe az irányba megy el. Mi is kísérletezünk mesterséges intelligenciával, tehát vizsgáljuk, tanítjuk már a rendszereket. Most az első tapasztalatunk egyébként az volt, hogy hát sokszor hibázik. Ha számokról van szó, akkor nagyon sokszor hibázik, ellenben nagyon magabiztos. Tehát nagyon határozottan állítja, hogy az a rossz válasz, az a jó válasz, de azért hozzá kell tenni, hogy tényleg nagyon gyors a fejlődés. Lehet, hogy tavaly, amikor ezzel elkezdtük vizsgálni, hibás válaszokat kaptunk, nyilván az első van szöveg alapú, de nagyon-nagyon gyorsan fejlődik. Én azt látom, hogy a mi munkánkban ez elsősorban tényleg az információ előállítása, tehát hogy a különböző összehasonlításokat, abból a rengeteg információt valahogy prezentálja számunkra egy feldolgozható formában, viszont ez a szakértői tudás, ez a tapasztalat, ez a rutin, ezt értelmezni kell. Tehát most tényleg, ha egy laikusnak odaadjuk ezeket az adatokat, nem tud mit kezdeni vele. Egy autószerelés, vagy voltam kórházban, nemrég
megkaptam. Ezt az orvosi lelet, ezt akartam.
Ez az orvosi lelet, ott van minden adat, nézem, de nyilván az kell egy tapasztalat, egy szakértelem, persze. Az a sok-sok év, amit az egyetemen belerakott az ember. Nyilván egy ilyen mesterséges intelligencia ezt az értelmezést fogja leegyszerűsíteni és felgyorsítani. Tehát mi is arra használjuk, hogy az információt a tanácsadóinknak odaadjuk, amit aztán ők tudnak prezentálni az ügyfeleknek.
A tanácsadóknak is változni kell, ugye? Ebben, tehát ebben nagyon nyitottnak kell lenni, és ezt a tudást valamilyen módon be kell tudják fogadni, és aztán valamilyen módon interpretálni kell az eredményt a partnerek felé.
Véleményem szerint igen, és nagyon sokan használják is, ezt jól használják, amit itt az, amiről itt az előbb beszéltetek, hogy megvan a magabiztos információ, de hogy az tényleg megfelelő kezekbe és jól kerüljön, abban tud talán majd segíteni a tanácsadó, mert én is megnéztem már mondjuk pár évvel ezelőtt, hogy miben érdemes, mondjuk egy nagyon egyszerű kérdés, egy hosszú távú megtakarítás során befektetni, mi a lényege, és pár évvel ezelőtt még egyáltalán nem adott adekvát választ, most meg már egy teljesen összeszedett jó választ kaptam, viszont laikusként még mindig akkor nem fogom tudni megmondani, hogy ez mit is jelent pontosan, hogy így diverzifikáljak meg úgy. Nehez kell majd szerintem a tanácsadó, aki egyel mondjuk már korábbi tapasztalatokkal is rendelkezik.
Kérdeztem az előbb a preferenciákat, de nem beszéltünk még talán a nyugdíj megtakarításokról, meg az öngondoskodásról, meg a fontosságáról is mindig beszéltek, megbeszéltetek, és valahogy most ilyen Carpe Diem időszak van, meg sok pénzt lehetett keresni, amit ugye ezzel kezdted, Viktor. A másik oldalon meg ott vannak a kihívások, amire el is lehet költeni azt a sok pénzt, amit keres az ember. Az öngondoskodás, a nyugdíj megtakarítás, az most hogy áll a magyar lakosságnál?
A nyugdíj az mindig is egy sláger téma. Ugye halljuk a hírekből, látjuk, hogy ebből probléma lesz. És az emberek egyre inkább, tényleg ez a tudatossági jellemző, hogy rájöttek arra, hogy magukra számíthatnak. Tehát ha én nem teszem félre a kis pénzemet, ha nincsen, nem, ne számíts csak arra, hogy majd az állam ad, majd minden jó lesz. Tehát tényleg egy picit pesszimistább azért az időszak. A kommunikáció, a politikai kommunikációban is veszély van, háború van, jaj, mi lesz. Ez meglátszik az embereknél. Tehát nyilván a nyugdíj az egy sláger téma, arra félre kell tenni, de ami ugye a mi portfóliónkban most nem azt mondom, hogy új volt, de egy ilyen megújuló trend, az a személybiztosítások. Annak is az a része, hogy az emberek rájöttek, hogy a saját munkaerejük a legnagyobb érték, mert pénzt lehet keresni. Tehát az ember talál munkát, de ha beteg vagyok, balesetért,
ha kiestem,
akkor nincs. Akkor hiába vannak betöltetlen álláshelyek, de ha nem tudok dolgozni, akkor komoly bajban vagyok. És tényleg azok a személybiztosítások, amik pont ha baj van, és baj esetén fizetnek, és meglepő tapasztalat volt számunkra, hogy igenis az emberek hajlandók havi több 10 000 forintot is kiadni akár egy biztosításért, azért, hogyha baj van, akkor megkapják azt a nagy összeget, amivel el tudnak menni egy kórház, ki tudják fizetni a magánkórházat, el tudnak menni egy gyorsított kivizsgálásra, és ez tényleg az életüket mentheti meg, illetve a munkaerőjüket, amit be tudják fektetni azt a pénzt. Tehát ha én nem vagyok rendben, akkor hiába jók a tőkepiacok.
Csak annyival egészteném ki, hogy így nyugdíj megtakarítások terén most már közel azért 500 000 nyugdíjbiztosítás született a bevezetése óta, tehát azért azt mondhatjuk talán, hogy ilyen szempontból jó, hogy bevezetésre került, sikertörténet.
Igazából ez egy évek óta tartó trend, és megyünk előre ebben. Ugye tavaly a kamatadó megemelése az adott egy nagy hype-ot neki, ebből is látszik, hogy az emberek szeretnek jó üzleteket kötni. És akkor tényleg adott egy hype-ot, de igazából ez egy picit a tudatosítás is segítette, hogy hoppát, érdemes ezzel foglalkozni, mert jó lehetőséget tudok megtalálni.
A személybiztosításoknál, hogy mire terjed ki igazából az igény az emberek, a saját maguk, családtagok?
Egyébként az, hogy mik az igények. Nagyon sok igény, látens igényekről beszélünk. Tehát mondjuk az, hogy tudatosabbak az emberek, de nincs annyira megfogalmazódva, hiszen azt se tudják, hogy mi van a piacon. Ezért, mert amikor ilyen tanácsadói beszélgetést elkezdünk, akkor nem a pénzről beszélünk, hanem akarjuk megismerni az embert, mik a félelmei, mik a vágyai, hogyan él, mi a legnagyobb kockázat az ő életében, mert sokszor nem vagyunk ennek tudatában. Egyébként most az igényeket nyilván behatárolja a kínálat, mert minél speciálisabb egy termék, minél egyénre szabottabb, annál drágább tud lenni. Tehát nyilván a tömegtermelés itt is egy sablondobozos termék, amiből nagyon sokat el tud adni a biztosító, az olcsó tud lenni. És itt beleütközünk abba, hogy lehetnek gyönyörű igényeim, mint a színészek, nem tudom, 1 000 000 dollárra biztosítom a lábam, de azt ki is kell tudni fizetni. Tehát itt valahol egy középút van. De azt látjuk, ami most nagyon, vagy amit nagyon ment, az például az úgynevezett kritikus betegségek. Tehát akkor, hogyha az ember rákos lesz, infarktus, stroke, hogy ezek a legnagyobb veszélyek, mert ha az ember gyorsan túl is van rajta, azért fél év, egy évre munkaképtelen lesz. Nem fog tudni elmenni napi 8 órát dolgozni, hogy ezekre a legnagyobb veszélyekre. Tehát ez nagyon megy, hogyha a nagyobb veszélyre. Mert és ez, amit olcsóbban is, mert egy nagyobb veszély az ritkábban fordul elő, másképp tudja árazni a biztosító, és itt megvan az a középút, hogy van is rá igény, de megfizethető.
Egyébként még itt arra visszacsatolnék, amit kérdeztél, hogy az AI alapon, tehát azért van egy olyan biztosi, vagy hát több olyan biztosító van, de az idei év, illetve 2024-es évben egy Magyarországon működő német biztosító bevezetett egy kicsi AI adatbázisra alapuló gépjárműbiztosítási modellt, és rendkívül sikeres. Tehát, hogy akkora a piaci, az új szerzések egy nagyon jelentős részét viszi el a piacon. Úgyhogy azért, aki szerintem így korán ébred erre, az ki fogja tudni használni a lehetőségeket. És hogyha már 2025, akkor szerintem 2025 akár a kisebb vállalatok szempontjából így érdekes lehet, mert hogyha az AI-t jól használják, akkor talán eredményesebben vagy költséghatékonyabban fognak tudni működni. És hogyha csapjak akkor bele így a 25-ös
évét,
akkor én megint így tőkepiaci oldalról szeretném csak megközelíteni, hogy nyilván lehet negatívumokról, pozitívumokról beszélni, de amiről épp most beszéltünk, az ugye többek között ez, hogyha az amerikai gazdasággal kezdtem, mégiscsak azért a legnagyobb vállalatok profitjának, hogyha a világot nézzük, akkor közel a 40%-át azt ott termelik meg, úgyhogy azért erről mindig kell beszélnünk. Az amerikai nagyvállalatoknak az értékeltsége viszonylag magas, hogyha nagyon hosszú távon nézzük, tehát most kicsit mondhatjuk, hogy drágák, de ha azt nézzük, hogy rendkívül eredményesek lettek az elmúlt időszakban, akkor meg mégsem tűnnek olyan drágának hosszú távon értékelve. Úgyhogy az egy érdekes terület lehet, hogyha a világ legnagyobb gazdasága jól működik, működik, akkor azért nehezen elképzelhető, hogy a többi az nagyon rosszul működjön. Lesznek olyan régiók, ahol amit érdemes egyébként kerülni. Az Európára az jellemző, az látható, hogy nagyon nyomottak az értékeltségek most már jó régóta, ami azt jelenti, hogy nem, egyáltalán nem drágák az európai részvények, akár csak egy lengyel gazdaságot nézünk, ott folyamatosan nő a GDP, és a tőzsdéjük a tavaly évben, nem tudom, pár százalék, 3-4% hozott talán, egy francia -2%. Tehát azért ezek nem rossz gazdaságok, egy német gazdaság, oké, hogy kormányválságban van, de azért az megmaradt, az a fegyelmezettség rájuk költségvetési szempontból az egyik legerősebb ország. Már és hogyha költeni kell, akkor fognak tudni. Igen. Szóval vannak ilyen szempontból pozitív jelek is, ugye, hogy Ádám mondta, az AI nagyon, nem is tudom, hogy fogalmazott, nagyon, nagyon gyors, és, vagy nagyon határozott, de nem mindig
magabiztos,
jó politikus, akkor mondhatjuk azt is. Viszont itt például Trump azt mondta, hogy egy nap alatt képes véget vetni az orosz-ukrán háborúnak. Tehát, hogyha ezt megcsinálja, akkor persze, akkor jó lesz az európai piacokon befektetni, de hát tényleg sok negatívum, pozitívum van. Összességében nézve, hogyha nagyon hosszú távon nézzük, akkor azért a világ gazdasága előre megy szerencsére. Ez egy nagyon jó hír. Infláció egy ilyen pár évvel ezelőtt még 9% környékén volt, most lejött erre a hosszú távú átlagra, erre a 4%, 3-4% környékére, megint csak így nagyon nagyban nézve. Úgyhogy ha ezt nézzük, akkor lesz valamekkora növekedés, egy kiszámíthatóbb inflációs pályán. Itthon megfigyelni kell arra, hogy amit mondunk, az úgy is legyen, gondolok itt például egy költségvetés tervezésére, egy GDP előrejelzésre, tehát nagyon fontos, hogy a hitelességünk az stabilan helyreálljon, mert ha ez nem lesz, akkor a forint nem feltétlen az erősödés, hanem inkább a gyengülés útjára fog továbbra is állni, de hát ezt majd meglátjuk.
Ádám, 25?
De ugye, ami Magyarországra még jellemző lesz, hogy most van lesz egy óriási kiáramlás a prémium magyar állampapírból. Ugye 1000 milliárdról beszélnek az első negyed évben, hogy ez a pénz ez hol találja meg a helyét. Nyilván nagyon sokan vissza fogják tenni állampapírba, ugye erre számít az államkincstár is, de hát, amit Viktor is mondott, szuper lehetőségek vannak Európában és Amerikában, tehát ez egy kérdés, hogy a magyar lakosság hova fogja betenni a pénzét. Ez nyilván egy feladat nekünk tanácsadóknak, feladat az ügyfeleknek is, mert ott nem hagyhatjuk egyébként. A másik dolog, megint indul egy lakásbiztosítási kampány. Érdekes volt, mert sikeresnek volt mondható a tavalyi, most a piac azért arra számít, készülnek a biztosítók, tehát valószínűleg megint nagyon sok embert fog tudni megmozgatni. Kérdéses, hogy ez milyen hatással lesz, hogy tovább megy-e, akkor nem csak a lakásbiztosításomat nézem meg, hanem valami mást is. Ha az ingatlan piacot nézünk, tavaly volt a jelzálog hitelezésben egy duplázódás, és mindenki azt mondta, hogy ez folytatódni fog. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy esetleg az állampapírból kiáramló pénzeket mondjuk befektetésre fogják felhasználni, tehát az ingatlan piac is szárnyalni fog. De sajnos itt vannak a kockázatok, hogy mi lesz a forinttal, mi lesz a magyar gazdasággal, illetve hát a világpolitikában is a kiszámíthatatlanság az velünk van, úgyhogy azt tudom mondani, hogy igen, fektessünk be, de óvatosan, és járjuk körül a téren.
Pirosra, feketére, nullára, ugye? Nekem
pontosan.
Nagyon szépen köszönöm. Pap Ádám, az OFAB ügyvezetője, és Pót Viktor, az OFAB értékesítési igazgatója voltak itt a Monitor délután. Nagyon szépen köszönöm nektek.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.